Ez itt a Barangoló az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a vendégben reportál turisztikai igazgatója a sziklák és szurdokok anyagáról. További részletek Juhász Árpád geológustól, akit Gál Lidikó kérdezett.
A Budai hegység Magyarország egyik legösszetettebb geológiai felépítésű hegysége, több mint 30 kőzettípust tártak fel itt a kutatók. Mikor alakultak ki a budai hegyek és hogyan?
Az első bizonyítékaink arra, hogy itt tenger hullámzott, azok körülbelül 200 millió évvel ezelőttről származnak. Ez persze nem azt jelenti, hogy azok a kőzetek, amik ilyen öregek itt a budai hegyekben, azok valóban egy itt hullámzó tengerben rakódtak le, hanem azt jelenti, hogy Magyarország mai földjének az alapja, az valahol lent a trópusokon, az egyenlítő közelében tanyázott akkor, és ez egy olyan tenger volt, amelyik rendkívül sekélyvízű volt, amellett, hogy meleg, és mézkiválasztó szervezeteknek a milliárdjai éltek. Tulajdonképpen ezeknek a kiválasztásának köszönhető az a mészkő, és részben a dolomit, amelyik a budai hegyeknek a legöregebb építőanyagát alkotja. Ezeket mindenféle meg lehet találni a 371 vonulatától kezdve a Nagyszénás környékén át Budakeszi környékéig, tehát mondjam, ez alkotja azoknak a legősibb rögöknek az anyagát, amelyeket a kiránduló a budai hegyekben járva láthat. Aztán egy jó darabig nem nagyon tudunk semmit arról, hogy mi történt. Ezután az óriási nagy ilyen hézag után, amikor nem volt tenger erre felé, illetve hát szóval a trópusi tengereknek a lerakódott üledékei ki voltak téve a szárazföld pulcizásnak, jött egy olyan időszak, amikor újra ezek a rögök megsiettek. Ez úgy kell elképzelni, mintha tutajok lennének a rögök, amelyek elindultak valahonnan az egyenlítő környékéről, aztán jöttek fel, mondjuk vándoroltak éjszak fele, és akkor mondjuk körülbelül egy ilyen 45 millió éve elérkeztek az akkori, nagyjából az akkori ráktörítő környékére. Ezek is trópusi, szubtrópusi sekélytengerek voltak, egészen más élővilággal, mert amíg a 200 millió éves kőzetekben elsősorban algákat találunk, azok választották ki a mészanyagnak a többségét, illetve találunk olyan kagylókat, főleg ilyen szívalakú kagylókat, úgy hívják ezeket, hogy megalódus, amelyek tulajdonképpen ezeken az algamezőkön legeltek, de ezekben a mintegy 45 millió éves hajnalkori, tehát eocénkori üledékekben már egészen másféle életközösség konzerválódott. Elsősorban ilyen lapos, nagyra nőtt egysejtőek, ezek a Szent László pénzének a rokonai, diszkociklinákat hívják őket, hogyha a kőzeteket megnézzük például a Pávölgyi kőfejtőben, vagy a Mátyásegyi kőfejtőben, vagy ott az útnak a túloldalán tovább haladva még a Pávölgyi oldali részen a Szépvölgy felé, akkor több régi kőfejtőben, akkor ilyen köröm alakú metszeteket látunk a kőzeteknek a felszín. Nos, ezek a diszkociklinák, tehát ezek is ilyen nagyra nőtt egysejtőek, de nem olyan szép, szabályos síkban nőttek fel, mint a Szent László pénzé, ugye képviselő numolíteszek. Mészkiválasztó ilyen moha állatkák vannak még ezekben a kőzetekben, ezeket szakmai néven briozoáknak hívják. Ezek ilyen kis ágas-bogas alakok, amelyeket jól lehet látni a kőzeteknek a málott felszínén. Na most, tehát ennek a kornak, ennek az eocén vagy hajnalkornak a legszebb ilyen feltárásai, részben ugye már említettem, itt vannak a Szépföld környékén, részben a Pávölgyi barlangot is magában a nagy kőfejtőnek az udvarán lehet őket jól látni, mint említettem a Mátyáshegyi kőfejtő udvarán, de aztán feljebb a francia kőfejtőben, Kecskehegyi kőfejtőben. Az ember kirándul ezen a részen, óhatatlanul belebotlik ilyen típusú kőzetekbe, és hogyha egy kicsit távolabb jövünk, tehát mondjuk a Budakeszi medencébe, ahol ugye a Nagyszénás, Nagykopasz között van egy ilyen medenceszerű rész, akkor már az eocén időszaknak ilyen mocsári egykori üledékeivel is találkozhatunk.
Jól láthatóak, jól megfigyelhetők ezek a nyomok?
Nagyon. Hát ugye az ember az a helyzet, hogy nem általában a talpa alá, mikor lép.
Vagy ha nézés, akkor nem tudja, mit lát.
Igen, de ezek, hogyha az ember egy szép, tiszta kőzetfelületen kicsit közelebbről megnéz, szabad szemmel is láthatók, ha meg véletlenül valakinél van egy nagyító, egy lupa, akkor ez teljes szépségében kibonthatja magának. Na, aztán megint jött egy ilyen váltás a Budai hegyeknek az mondjuk előtörténetében, amikor folyók homokot szállítottak azoknak a karsztos mészkősziklának az üregeibe, amelyek időközben itt ezen a környéken hát nagyon erősen tele lettek hasadékokkal, üregekkel. Ha valaki például a Szépjuhászné környékén egy pár lést elindul a kisvasútnak az állomásától a Hárshegynek a csúcsa felé, akkor ott belebotlik egy nagyon szép védett kőfejtőbe, amelynek az alsó részén látszanak az egykori 200 millió éves ősi trópusi tengernek a mészköves kőzetei, és felettük ilyen rozsdabarna, esetenként ilyen okersárga kőzetek látszanak, majd homok kemény, nagyon kemény kovásanyagú homokő. Ezt az egész világon egyébként úgy hívják, hogy hársegyi homokő, mert, hogy így mondjam, itt találták meg a prototípusát. És itt sokkal dúsabb, mondjuk, ha és zuzmó bevonatok vannak, mint például a mészkősziklának a tetején. Ugyanakkor például a homokkővel védett mészkősziklák tövében ott csodálatos szép hóviráglelőhelyek vannak, amelyeknek a pontos helyét csak azért nem mondja meg az ember, nehogy valaki ugye a tél vége fel a tavasz elején oda menjen, és ott kötény számra összeszedje őket.
Ez itt a Barangoló, az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgató, és az én kommerszebb lelkemnek jobban, vagy is tetsző programot is ajánlasz, ez pedig a Szent Márton napi országos nagyvásár. A nagyvásár az mindenes vásár? Vagy ez csak a méretére vonatkozik?
Nem, hát ezt most így nevezik egyébként, mert azért ez nem az a tipikus országos nagyvásár, amiről mi is beszéltünk itt már egyszer. Igazából Szombathelyen az egész Szent Márton jegyében telik, ez az
úgynevezett
Szent Márton hétség.
Ő a Ludas Márton, ugye?
Ő a Ludas Márton, igen, a Ludas Márton. Ugye van is egy ilyen népi mondás, amelyik azt mondja, hogy aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik. Tehát ez csak az egyik olyan néphagyomány, ami Mártonhoz kapcsolódik, mert sok minden kapcsolódik a nevéhez. Ez a liba egyébként, mielőtt a nagyvásárra visszatérnék, ez azért érdekes, ugye, mert Szent Márton, aki Túrnak a püspöke volt, hát nem volt mindig püspök, és nem is akart püspök lenni, és amikor megtudta azt, hogy a pápa kinevezte őt püspöknek, annyira megijedt, hogy ez túl nagy dolog neki, hogy elbújt a Libaholban. Csak hát akárcsak a kapitóliumi ludaka pogányok érkezését, a libák hangos gágogása elárulta az őt keresőknek, hogy ő hol tartózkodik, és kirángatták a Libaholból, és tetszik, nem tetszik, a fejébe nyomták a mitrát, püspököt csináltak belőle, és hát végül is nagyon jól választottak, mert ugye Túri Szent Márton mai napig Franciaország védőszentje, és egyike tényleg a katolikus egyház jelentős szentjének. Még egy érdekességet hadd mondjak el róla, ő az első szent, akit nem a mártíromsága miatt avattak szenté. Tehát ő természetes halállal halt meg, és a halála után avatták szentet. És Szombathelynek annyi köze van hozzá, hogy a legenda szerint, vagy talán már bizonyítottan, Szombathelyen, illetve az akkori, a római kori kolónia Claudia Szaváriában, vagy más írásodban Szabáriában született, ugye tudjuk, hogy ez a nagy vitapont, Pannonhalma és Szombathely között, mert Pannonhalma azt mondja, hogy azért lettek ők Szent Márton hegye, mert a pannonhalmi domb lábánál volt ez a bizonyos Szabária település, ahol született. Viszont Szombathely mellett szól, illetve Kolónia Claudia Szavária mellett szól az, hogy Márton püspöknek római katonatiszt volt az édesapja, és hát ugye Szaváriában légió állomásozott, úgyhogy, de ezt hagyjuk meg a történetnek. A fontos az, hogy Márton napi libáért és a Márton napi vásárért el kell menni. Ezt a vásárt egyébként a Szombathelyi Múzeumfaluban rendezik.
További részletek Handler Andrástól, a Szamária Múzeum munkatársától, az interjút Gál Ildikó készítette.
Teljesen széles skálán mozog az ott kínált áruknak a minősége, fajtája és az ára is. így a hagyományos kézműves ipari termékektől kezdve, itt gondolok kerámiákra, bőrdíszműipari termékekre, szőttesekre, egészen a mai napi élet, a mindennapi szükségleteinket kielégítendő árucikekig betéve valamennyi átfajta kapható lesz a vásárban.
Milyen programok lesznek még azon túl, hogy megrendezik ezt a hagyományos vásárt? Gondolom nem csak az árusok miatt lesz érdemes ellátogatni.
Nem, a kisebbeknek különböző foglalkoztatókat, különböző foglalkoztatókban kapnak helyet a vásár területén, így részt vehetnek töklámpás faragásban, lampionkészítésben és más kézműves foglalkozásokban, illetve a leghagyományosabb fajtáját kézműves dolgoknak a jurtában, egy ős magyar jurtában próbálhatják majd ki a kicsik. A nagyobbak is részt vehetnek tréfás játékokban, illetve a borral kapcsolatos vetélkedőn, ugyanis első ízben kerül megrendezésre a Márton napi borbírálat, melyben borokat lehet kóstolni és minősíteni, illetve lesz egy borolimpia is, melyben a borfelismerő verseny és tréfás ügyességi játékok is szerepelnek majd. Ezen kívül két különböző helyszínen lesznek kulturális műsorok.
Mi lesz a helyszíne pontosan a november 10-én és 11-én szombaton és vasárnap megrendezésre kerülő nagyvásárnak?
9-től 17 óráig várjuk a tisztelt látogatókat a Vasi Múzeumfaluban az Árpád út 30 szám alatt.
Most hírek következnek, utána a 7. Tatai Vadlúd sokadalomról hallhatnak.